A Művelődési Központba szorult magyar területi színházban a forradalmi és hazafias Ady Endrét tanítja honfitársainak két magyar színész, Bajcsi Lajos és Tarics Péter.
Azért is nagy szükség van erre az Ady estre itt nálunk Csehszlovákiában, mert nem tisztáztunk még valamit itt a hazai magyarság körében. Nem tisztáztuk, hogy mit jelent az a fogalom, hogy magyar. Mert a magyar nem csak nemzetséget, nemzetiséget jelent, hanem véleményem szerint vállalást is.
A magyarság vállalása viszi majd el a falvakba is egy sorozat keretében, Ady Endre után Radnóti Miklóst és József Attilát. Mert ugyan Osztrigás Mici és társai szórakozásnak megjárják, de nyelv és nemzetiség őrzőként már kevésbé.
Ön szerint most sokan jöttek el erre az előadásra, vagy kevesen?
Ha a műfajt nézzük, nagyon sokan. Az a szomorú tapasztalat, hogy a színházi előadásokra is csak a zenés vígjátékokra, a vígjátékokra, komédiákra, kabaréra van telt ház. Az, hogy erre az Ady estre ennyien bejöttek, az nagyon jól esett, mert ezek szerint van kereslet. És el tudom adni a műsoromat.
Az itteni fák 12%-a egészséges csak. Nem lehetne ezeket, addig is, míg a döntés megszületik a fasor ügyében, jobban ápolni?
A legismertesebb ápolás sajnos talajcserét jelent, nagyon sok esetben egy öntözőhálózatnak a kialakítását jelenti. Benne van az, hogy meg kell szüntetni az útnak a sózását, és sok minden más olyan tényező van, ami nem pusztán ápolás környét, hanem magát a környezetet kell szinte hozzá megváltoztatni.
Ha csak egy vödör vizet kapna minden héten egy fa, már kicsit változna, vagy nem romlana a helyzet?
Volt egy tanácsadó, aki saját maga azt mondta, bár nem népköztársaságúti lakos, ezt hozzá kell tenni, hogy akár azt is vállalja, hogy rendszeresen locsolja a fákat, és hogyha a sétányokat sövénnyel védik meg, ő vállalja azt is, hogy a sövényeket írni fogja.
Mi az a legkésőbb időpont, amikor el kell dönteni, hogy mi legyen ezzel a fasorral?
Decemberre, illetve január elejére várható az a tanácsülés, amelyik meg fogja határozni azt, hogy mi legyen a népköztársaságúti fák sorsa.
Percek alatt repültünk a Taksonyi hídhoz, ahol mind a levegőből láttuk, egy jól szervezett tűzoltó gyakorlat utolsó momentumaira érkeztünk. Nos, ez a terület az 50-es évek óta tűzoltó kiképző terület. Igaz, a közelben lévő üdülő és természetvédelmi terület szempontjából ez ma már nem szerencsés, és hogy folynak itt még tűzoltó kiképző gyakorlatok, de egy-két éven belül el fognak költözni innen. Tehát ha a Taksonyi híd környékén tüzet látnak, ne telefonáljanak, de szívesen vesszük, ha telefonálnak mindenkor, amikor úgy érzik, hogy természetünket, környezetünket bántódás éri.
A tajvaniaknak végre egy külföldi gazdaság. Fontos, hogy mit lehet Magyarországon venni. Neves üzletembereik az utóbbi években felismerték, hogy Kelet-Európa komoly lehetőség számukra, hiszen gazdaságok rohamosan fejlődik és tetemes, szabad vásárlóerővel rendelkeznek. Ami pedig fontos nekik, még fontosabb nekünk. Hiszen piacot jelenthetnek a jó, közepes minőségű áruinknak is. Persze, aki vesz, eladni is akar. Mától állandóan jelen lesznek termékeikkel a Hungexpo területén.
Itt a sajtótájékoztatón elmondta, hogy van mit tanulniuk a tajvaniaknak itt.
Igen, hát a tajvaniak tanulása, azt mondhatjuk, inkább egy visszafejlődés ez ahhoz a szinthez képest, amit ők hazájukban produkálnak. Jellemző a 11-12 órás munkaidő náluk, egy borzasztó hatékony munkaidő kihasználás, amelyik azt jelenti, hogy effektív munkával töltik az egész időt. Bizony nálunk ők azt hiszem, hogy ezt nem tudják gyakorolni. Nekünk annál sokkal több tanulnivalónk lesz tőlük. Megpróbáljuk már ezt itthon ellesni tőlük.
Ma reggel 10 perccel 8 óra előtt halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Pesterzsébeten, a Mártirok útja és a Kossuth Lajos útja kereszteződésében. Dietrich József, 24 éves pécsi gépkocsi vezető, az SP0344-es rendszámú megrakott IFA tehergépkocsijával mintegy 50 km/h sebességgel hajtott volna át a kereszteződésen, ahol elsőbséget kellett volna adnia, mert a főút elkanyarodik. A Kossuth úton ekkor érkezett Máté János betonnal teri keverőautójával, szintén legalább 40-50 km/h sebességgel, tudva azt, hogy elsőbsége van. Az ütközést már nem tudták elkerülni.
Ebben az évben, szeptember 1-ig 31 baleset volt, abból két halálos ezen baleset, a ezen a sarkon.
Kértük a Gyulai elvtárst, hogy ő is sürgesen, mivel a tanácselnök itt a tanácstag is, a Gyulai Gusztáv elvtárs, és azt mondta, hogy kapott ígéretet, hogy júniusban ez lesz az első, hogy ide lámpát tesznek.
Valóban kellemetlen helyzetben vagyok, mert nagyon régóta szorgalmazza a lakosság ennek a csomópontnak a megoldását. Azonban az, hogy júniusra ígérték, az nem áll, tervezése folyik, és úgy gondolom, hogy nagyon rövid időn belül meg kell ezt oldanunk.
Mikorra lesz ott a lámpa?
Hát pontos időpontot én most nem tudok ígérni, de mindenképpen szeretném ebben az évben megoldani.
Ma hajnalban vezetője figyelmetlensége miatt átsodródott a menetirány szerinti bal oldalra a GB8868-as rendszámú Dacia, és összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő KF3207-es rendszámú Zsigulival. A Zsiguli vezetője meghalt, utasát kórházba szállították. A Dacia-ban utazó Zsinka szülők a helyszínen életüket vesztették, két kislányukat és a velük utazó idős asszonyt súlyos sérülésekkel a győri kórházban ápolják. A győri rendőrkapitányság kéri annak a fehér, Volga típusú személygépkocsinak a vezetőjét, aki elsőként érkezett a baleset helyszínére, hogy jelentkezzen a következő címen. Győr, Zrínyi út 54, vagy telefonon 96 18 722.
A mai nap szomorúan elgondolkodtató szenzációja a 100 méteres síkfutásban győztes kanadai Ben Johnson dopping botránya. Ez az az alig 10 másodperc, amelyről ma a világon feltehetőleg a legtöbbet beszélnek. Ezeket a képeket, az erőtől kicsattanó Johnson diadalmenetét még nyilván sokszor fogják felidézni. Íme azonban a tények távirati stílusban. Hétfőn a kanadai csapat vezetője írásbeli értesítést kap arról, hogy Johnson első vizsgálati eredménye pozitív volt. A megismételt vizsgálaton a kanadai csapat vezetői és maga Johnson is részt vehetett, de ez is pozitív eredményt hozott. Kedden de Merode herceg, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottságának elnöke, sajtótájékoztatón jelentette be, hogy szteroidokat találtak Johnsonnál, akit megfosztottak az aranyéremtől, amely így a másodiknak célba érkező amerikai Carl Lewis birtokába jutott. Johnson aranyérmét átadva elutazott Szeulból. A magyarok közül ökölvívóink szereplését kísérte nagy várakozás. Erős Lajos és Füzesi Zoltán pontozásos vereséget szenvedtek, és a Szegi Róbert a 48 kg-os súlycsoportban azonban ismét remekül szerepelt.
Fél perc a mérkőzésből. Jó van, Robi hátralépett. Aztán hármat ütve, egyet kapva, befejezi az akciót. 15 másodperc, na most egy hajrát, Robi, gyerünk, keményen, gyerünk, határozottan, így igen. 5 másodperc, Robikám, gyerünk, mutasd még, egy nagyot üssél, tisztán. Vége a mérkőzésnek, pontozással. A kék sarokban is a Szegi Robi, jó van, Robi!
Férfi tőrcsapatunk Franciaországot 9-4-re legyőzve jutott a legjobb négy közé, ahol már 8-6-ra vezettek a szovjet csapat ellen, de a szovjet tőrözők egyenlítettek, és jobb találat arányal ők jutottak a döntőbe. Vívóink a harmadik helyért 9-5-re legyőzték az NDK-t, és így bronzérmet szereztek. A kajak kenu versenyek második napján Csipes Ferenc előfutamában biztosan győzött kajak egyesben, méterekkel megelőzve, mint majd önök is látják, a második helyre érkező norvég Ivarsent és a harmadik ausztrál Davist. Női kajak négyesünk 500 méteren szintén az első helyen végzett, épp úgy, mint a Csipes vezérletével hajtó férfi kajak négyes 1000 méteren, de tovább jutott kajak és kenu kettesünk is. Az egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező sportágban, a vízilabdázásban sajnos nem sikerült a döntőbe jutás. Csapatunk rendkívül izgalmas mérkőzésen már 5-3-ra vezetett az Egyesült Államok ellen, de végül is 10-9-re alul maradtak. Súlyemelésben Jacsó József a 110 kg-os súlycsoportban önmagát múlta felül. Szakításban 190 kg-ot teljesített, lökésben utolsó gyakorlatára 237,5 kg-ot kért.
Fölállása nem szokott gond lenni. Most ezeket a másodperceket kellett megfogni, hát ez valami félelmetes jó.
Összetettben 427,5 kg-os országos csúcsával Jacsó olimpiai ezüstérmet nyert.
Két kérdést szeretnék én mindössze röviden érinteni, mert úgy éreztem, hogy a vitában ez központi kérdés volt. Egyik, hogy hogyan minősíthetjük akkor hát a 4 hónapot, az eltelt időszakot. Én szeretném ezt sok hangsúlyozni, és azt újból aláhúzni, hogy a pártban, a politikai intézményrendszerben, a társadalomban, politikánknak, törekvéseinknek megfelelő, azzal összhangban álló változások kezdődtek el. És ezekben a mozgásokban jó részt és alapvetően a pártértekezet hatása érvényesül. Ez nagyon lényeges, amikor a dolgok lényegét minősítjük és értékeljük. Mi az, ami zavaró? Lehet. Mindenkit az események sokasága, sokszínűsége, szélsősége, a formát és a politikai tartalmat, illetően egyaránt. És én elfogadom, hogy ezekben, amilyen gyorsasággal ezek megjelentek és formát öltöttek, ebben nem könnyű eligazodni. Lehetnek különböző nézetek, megítélések. És ezeket az eseményeket átszövi, hogy van közöttük számos olyan jelenség, ami szándékainknak nem megfelelő, azzal ellentétes, amivel vitatkoznunk kell. És itt pedig, ahogy el is hangzott, nem érződik az egyértelmű elhatárolódás, nem érződik a pártpolitikájának képviselete. Mondják ugyan elvtársaink és tapasztaljuk is, hogy folyik a harc, de ezek szerint nem eléggé. Ma nagyon kevés esetben nyúlunk vissza, mint forrásokhoz. A tavaly júliusi központi bizottsági ülés döntéséhez, a kormányprogramhoz és májusi értekezetünk állásfoglalásához. Pétényi elvtárs idézte itt az állásfoglalásunknak egyik tételmondatát. Nevezetesen, hogy a néphatalom érvényesítésének és gyakorlásának feltétele és eszköze a párt vezető szerepére épülő szocialista pluralizmus. Én folytatom, hogy ez teremt lehetőséget a különböző érdekek intézményes kifejezésére, egyeztetésére és politikai akarattá formálására. Ebben határoztunk 4 hónappal ezelőtt. Tehát a sokszínűséget, azt, hogy vannak más vélemények, vannak egymástól eltérő vélemények, és ezek nem olyan formában jutnak kifejezésre, politikai állásfoglalásként, ahogy ezt korábban megszoktuk, ezeket nem tekinthetjük önmagában negatív folyamatnak, ellenkezőleg. De az tény, hogy ebben a pozitív folyamatban keverednek olyan politikai törekvések, szándékok, amelyek elgondolkoztatóak, és amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül. De egyetértek Horn elvtársal, hogy ezen a címen nem léphetünk fel az egész ellen, mert akkor önmagunk ellen lépünk fel, és korábbi döntésünk ellen lépünk fel. Két következtetés mindenképpen adódik, amikor a mostani politikai mozgásokat, a közéletet vizsgáljuk. És erre úgy érzem, hogy egységes igénye volt a központi bizottságnak ma. Az egyik, hogy a mi központi bizottságunk nem hagyhat kétséget abban, hogy amit elkezdődött, ha nem is kötjük pontosan naphoz, az politikailag ellenőrzött és kézben tartott demokratikus folyamat, és a szocializmust erősíti. Ez kell, hogy a kiinduló pontunk legyen. Ebben nem lehet bizonytalanság. A másik, hogy a pártértekezet állásfoglalását szem előtt tartva, a dolgok további meretei és alakulása kell, hogy megszabja magatartásunkat, cselekedeteinket, módszereinket. Tehát a veszélyt és a következményeket is vállalva, azokkal józanul, számolva, továbbra is a pártértekezleten elhatározott úton kell járnunk. És itt szeretnék, elvtársak, egy pár perc erejére megállni. Itt ma több olyan felszólalás volt, több olyan gondot fogalmazódott meg, hogy már elhatározott kérdésekben újabban és újabban hozzunk újabb döntéseket és állásfoglalásokat. Nem egy elvtárs szóvá tette, hogy döntsük el, hogy egy pártrendszer vagy több pártrendszer. 4 hónappal ezelőtt a pártértekezett állásfoglalásában ebben világosan fogalmaztunk. Itt az a mérce és az a magatartás, hogy ezt képviselni kell, legfeljebb a képviselethez van dolgunk és feladatunk, hogy évrendszert adjunk. A másik dolog, amit szeretnék. Mit mondhatunk a pártban zajló folyamatokról? Én nagyon fontosnak tartom, hogy ennek is adjunk hangot, hogy miként értékelhetjük a megkezdett változásokat. Én szeretném aláhúzni önökkel egyetértésben azt hiszem, hogy nem elrendelt, hanem kiküzdött valódi változásokat kell szorgalmaznunk, olyanokat, amelyek a pártot nem gyengítik, hanem erősítik. Ez az elvi állásfoglalásunk.
A politikai lehetőségek megítélése kapcsán a tanácsadó testületek segítséget nyújthatnak abban, hogy a tudományos megítélést az eddiginél módszeresebben vegyük számba, és hozzuk összefüggésbe politikai cselekvésünket. A tudomány természetesen nem a napi politikában tud nekünk hasznos tanácsokat adni, hanem elsősorban azzal, hogy cselekvésünket egy hosszú távú történésbe képes beállítani. Vagy pedig olyan nemzetközi és tudományos összefüggésekbe, amelyek a mindennapi politizálás ismeretkörén túlmennek. Segíthet bennünket abban, hogy a döntések politikai hatás elemzését előzetesen a döntéshozatalkor végezzük el. Képesek legyünk ennek alapján a politikai döntést és a megvalósítást kiegészíteni egy módszeres politikai taktikával, amiben figyelembe vesszük azt, hogy kik a potenciális támogatók, mi a tartalma a potenciális ellenzésnek, és kikből áll az a közömbös réteg, amely megnyerhető a mi számunkra. Milyen helye legyen a tanácsadó testületeknek a szervezeti rendben? Ez teljesen véglegesen nem alakítható ki ma. Úgy gondoljuk, hogy a központi bizottság tevékenységének a része kell legyen a tanácsadó testület munkája. Ezért a központi bizottság válassza és a központi bizottságnak legyen felelős. Olyan véleményalkotó szervként képzeljük el, amely a politikai látómezőnket kiszélesítheti. Ebből a szempontból szinte egybehangzó vélemény volt, hogy ne központi bizottsági tagokból álljon, sőt, ne is vegyenek részt központi bizottsági tagok ebben, hiszen nekünk módunk van itt vitatkozni, elemezni politikai kérdéseket, hanem a központi bizottság körén kívül eső döntően elsősorban pártagok köréből kerüljön ki. De kivételesen párton kívüli is vehessen részt a tanácsadó testületek munkájában. Nagyon fontos elv az, hogy ne vezessen párhuzamos politizáláshoz a pártban, tehát ne legyen egy tanácsadó testületi politika, egy központi bizottsági politika vagy álláspont, hanem a központi bizottság szerveként működjön. A központi bizottság felé legyen felelős. Véleményét a központi bizottság tagjai számára mondja, és ezáltal a KB tagok állásfoglalását segítse elő. Előnyösnek mutatkozik az, hogy legyen a vezetője központi bizottsági tag. Ezzel erősödhet a központi bizottsággal való kapcsolata is. Szinte egyöntetű vélemény van a tekintetben, hogy a budapesti és a megyei pártbizottságoknak ajánljuk ilyen testületek létrehozását, mert számos előnye keletkezhet ennek, viszont ne tegyük azt kötelezővé.
Kedves elvtársak! A párt helyzetéről szólva először a tagsági könyvek cseréjének néhány szervezeti és politikai tapasztalatáról kívánok szólni. Nem másról van szó, mint arról, hogy egy szervezeti szükséglet alkalmat teremtett a társadalom, a gazdaság és a párt helyzetéről, a vezetésről és a teendőkről alkotott gondolatok rendezéséhez. Indulatokat, érzelmeket, irányt nehezen találott tenni akarást formált gondolattá, politikai akarattá és elemi erejű megújulási szándékká. Alapvető fontosságú az a tény, hogy több mint 800 000 ember a megújuló magyar szocialista munkáspártot tartja a legalkalmasabb eszköznek a társadalmi közéleti tevékenységéhez, szocialista meggyőződésének társadalmi erői formálásához. Ez reményekre és bizakodásra egyaránt feljogosíthatja azokat, akik a magyar nép boldogulásának biztosítékát a szocialista társadalom megteremtésében látják. Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a tagok száma 1957-től először az elmúlt egy év során csökkent, sorainkat elhagyók száma jelentős, és az új tagok felvétele megtorpant. Ez a felhalmozódott gazdasági és társadalmi problémák miatt bizonyos értelemben természetes következmény. Ugyanakkor rávilágít arra az egyszerű igazságra is, hogy a párt iránti bizalmat, amelynek egyik mérőpontja a tagfelvétel és a taglétszám alakulása, csak a világos és tényleges társadalmi politikai szükségleteknek megfelelő program és az ennek jegyében álló eredményes gyakorlati munka kormányzópárt esetében a jó kormányzás növelheti. Ezért sem ajánljuk, hogy a központi bizottság csupán öntisztulásnak minősítse a tagság létszámában és összetételében beállott változásokat. Feladatnak tartjuk azonban, hogy a párt szervezetei és tagjai a politizálás más teendői közepette, és éppen azokkal összefüggésben is több energiát és nagyobb figyelmet fordítsanak az új tagok felvételére, a kedvezőtlen tendenciák megállítására. Különösen fontos az, hogy a párt politikai vonzerejét növelve meggyorsítsuk a fiatal korosztályok közeledését a párthoz, és növeljük a tagságon belüli arányukat. Pártagságunk jelenlegi összetétele lehetővé teszi, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt egy szilárd és jelentős munkásbázisú, a legkülönbözőbb társadalmi rétegekben komoly befolyást élvező tömegpártként működhessék, olyan pártként, amely a munkásosztály történelmi céljai jegyében az egész népből, a társadalom valamennyi rétegéből képes lehet politizálni tudó és akaró embereket közösségben egyesíteni. A tényekkel persze nem véljük elintézetnek az elvi elméleti vitát, ellenkezőleg. A politikai bizottság szükségesnek tartja, hogy nagy körültekintéssel, kellő elmélyültséggel, indulatok nélkül a központi bizottságban és szélesebb körben is érdemben megvitassuk a Magyar Szocialista Munkáspárt jellegének és társadalmi bázisának alapvető fontosságú kérdéseit. Kedves elvtársak, az országos pártértekezet óta 4 hónap telt el. Rövid idő ez, eseményekben, változásokban, új, nem egyszer szokatlan fejleményekben, mégis rendkívüli gazdag. Sok minden történt, bár sokan ezt is kevésnek tartják, sőt vannak, akik azt mondják, nem történt, nem változott semmi. A dolgok ilyen minősítése mögött meghúzódik az a mozgalmunkban is széles körben élő illúzió, miszerint a valóság megváltoztatásához, a kialakult problémák megoldásához elég néhány jó határozatot, döntést, elég néhány jó határozat és döntés, és ezek eredményeképpen azonnal gyökeres, érzékelhető javulás várható a politikai, a gazdasági és a társadalmi élet minden területén. Az emberek jó része ma türelmetlen. Romlik a hangulat. Ezt magunk is tapasztaljuk, és ezt tükrözik hétről hétre az információs jelentések is. Ennek alapvető oka, hogy a gazdaság teljesítményében még nem következett be fordulat, és ennek következtében jelentős létszámú társadalmi csoportok életszínvonala romlik, a megélhetési költségek erőteljesen emelkednek. Pedig rövid távon nem ígérhettünk fordulatot, gyors változást, sőt, óva kell intenünk az illúzióktól. Ezért ismét hangsúlyozni szükséges. Egy több mint másfél évtizedes folyamat következményeit, a külső és belső gazdasági egyensúly hatalmas mértékű megbomlását nem lehet egy-két év alatt meg nem történté tenni. Hosszú ideig reális lehetőségeink szintje felett éltünk, nem alkalmazkodtunk a világgazdaság követelményeihez, miközben a világ jó része lépést váltott, korszerűsítette gazdaságát. Elodosodtunk tehát, mert lemaradtunk a fejlődésben. Ezért, ha az a programunk, és nem lehet más, hogy megkíséreljük csökkenteni a lemaradást, és egyúttal reális lehetőségeink szerint kívánunk élni, akkor ez most azzal jár, hogy egyidejileg fizetjük a régi számlákat, és investálunk a jövőbe. Így tényleg kevés marad a mának. Mégis következetesen érvényesítenünk kell, a párt vezetése és a kormány nem ígérhet és nem cselekedhet felelőtlenül, csak azért, hogy a mai konfliktusokat áttolja a jövőbe. Gyökeres változásokra és valódi fordulatra törekszünk a gazdaságpolitikában és a gazdaságirányításban. Erre taronybizonyság éppen a központi bizottság legutóbbi ülése, és a legközelebbi jövőben ismét egy sor nagy horderejű döntés küszöbére kerülünk. A jövő érdekében hozandó döntések előkészítése során ugyanakkor nem téveszthetjük szem elől a napi teendőket sem. A stabilizációs programban előirányzott feladatok folyamatos teljesítésétől függ jövőbeni mozgásterünk is. Ennek tudatában következetesen ki kell tartanunk a múlt évben elfogadott és a pártértekezeten megerősített gazdasági társadalmi program mellett szilárd eltökéltséget kell tanúsítanunk a végrehajtás során. Ha összességében nézzük az 1988-as év eddigi gazdasági változásait és a várható folyamatait, nyilvánvaló, hogy a stabilizációs folyamatot sok és éleződő gazdasági és szociális feszültség kíséri. Ez befolyásolja a helyzetmegítélést, a társadalom közhangulatát, hiszen ez közvetlenül érzékelhető. A kereskedelmi és fizetési mérlegjavulást, mint eredmény pedig az emberek közvetlenül nem érezhetik. Azonban világosan kell látnunk, és a társadalom különböző rétegeiben tudatosítani szükséges. A stabilizáció feszültségeinek és konfliktusainak vállalása nélkül nem alapozható meg semmiféle későbbi kibontakozás. Emiatt a közérzet és a közhangulat alakítása is rendkívül fontos. Tudatosítani szükséges az ország tényleges teljesítményeit, mert hitehagyott társadalom nem képes felvenni a környező világ által elébe vetett kesztyűt, nem tud választ adni a kihívásra. A helyes válaszhoz, a rugalmas és eredményes reagáláshoz olyan közvélemény szükséges, amelyben az eredményekből táplálkozó önbizalom és a nehéz feladatokat vállaló elszántság egyaránt jelen van. Helyzetünk reális ismeretében ítélje és határozza meg mindenki, aki felelősséget ér az ország sorsa iránt, hogy stabilizációs feladataink megvalósításához milyen további erőfeszítésekkel tud hozzájárulni. A rugalmasság, a gyors reagálás, a jobb kooperációs készség gyakran hangoztatott követelmény, és ez évi hátralévő feladataink a gazdálkodás minden területén eremi erővel követelik érvényesítésüket. Ezeket kell szembeállítani a kivárással, a taktikázással, ami nem a jövő érdekét szolgálja még akkor sem, ha valamilyen reális várakozásra épül. Különösen nem akkor, ha a konvertibilis export lehetősége kihasználása a tét. Az irányító szerveknek egyértelműen és kiszámíthatóan kell szabályozniuk a gazdasági folyamatokat. Ennek most különösen aktualitása van. A gazdálkodó szervezeteknek pedig meg kell érteniük, hogy az országnak, a kormányzatnak nincs lehetősége és joga mesterségesen életben tartani nemzetközileg is leértékelődött termelést. Ezért minden elvesztegetett perc rontja nem csak az általános kibontakozás feltételeit, hanem saját jövőbeni esélyeinket is. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a gazdasággal összefüggő pártvitákban és sajnos a gyakorlati munkában is sajátos torzulás figyelhető meg. Egyrészt túltengenek az elosztással kapcsolatos kérdések, és érdemtelenül kevés figyelem fordul a vállalkozás, a gazdálkodás, a termelés, a rend, a fegyelem, a szervezettség felé. Másrészt a gazdálkodás terén uralkodóvá vált a helyi érdek motivált a fellépés, a könnyítésekért, a kivételekért, a változtatási kényszer elhárításáért. Ez a magatartás szorosan összefügg a párt társadalmi szerepének téves felfogásával. Az utóbbi időben mozgalmunkban aggasztóan háttérbe szorult az a gondolat, hogy a párt kötelessége a nemzeti és a társadalmi érdekek képviselete, és előtérbe került a helyi érdek szinte fenntartás nélküli képviselete. Ez az állapot nem tűrhető. A helyi konfliktusok feltárása és kezelése elemi követelmény minden pártszervezettel szemben. Ennek értelmi...
A kétnyelvű feliratok, a helybéliek ízes magyar beszéde csupán bizonyíték. Elevenen él itt az anyanyelv. Megőrzéséhez, ápolásához azonban eszköz is kell, olyan, mint például a színház. A Zalaegerszegi Társulat annyira komolyan veszi a reáosztott szerepet, hogy ráfizetés árán is rendszeresen elhozza előadásait. Sőt, a környékbeli falvakból a színházi busz gyűjti össze a közönséget. Ennyire fontos ez?
Igen, nagyon fontos. 6 éve működik a színház Zalaegerszegen, és ahogy megalakultunk, rögtön meghívtak bennünket ide, hiszen mi vagyunk legközelebb ehhez a magyar lakta településhez. Tulajdonképpen az akkor vállaltuk, és azóta is úgymond missziónak tekintjük, hogy ide járunk. Most egy mesejátékot játszunk a gyerekeknek, Mátyás király juhászát, egy magyar népmeséből készült mesejátékot, és decemberre meghívásunk van a Móricz Zsigmond Légy jó mint haláligját fogjuk majd előadni.
Nem volt eddig szokásban, hogy több párt együttesen vitatja meg előre érdemben a miniszterelnök személyét, és azt már a parlament ülése előtt nyilvánosságra hozzák. Ugyancsak új vonása a jelölésnek, hogy a Lengyel Egyesült Munkáspárt kötelezte parlamenti képviselőit szavazzanak Rakovszkira. Mivel a 460 képviselő közül 245 tagja a Lengyel Egyesült Munkáspártnak, így csak az volt kérdéses, milyen arányban helyesli a parasztpárt 106, a demokrata párt 35 képviselője, valamint a 74 párton kívüli honatja Mieczyszláv Rakovszki jelölését. Végül is a Szejm 338 szavazattal 5 ellenében 35 tartózkodás mellett választotta meg a 62 éves Mieczyszláv Rakovszkit miniszterelnöknek. Most tehát Lengyelországban a miniszterelnök új, de a problémák régiek. Magas infláció, az ipar korszerűtlen szerkezete, a szocialista demokrácia nyögvenyelős érvényesülése nagy mértékben terheli a lengyel társadalmi és politikai életet. Hogy ezeket a régi problémákat az új miniszterelnök milyen új kormányzási módszerekkel kívánja megoldani, erre kell majd választ adnia a Szejm októberi ülésén, amikor beterjeszti a kormánylistát és a kormányprogramot.
Alig, hanem az egész világot meglepte Ben Johnson bukásának híre. Önt, a dopingszerekkel foglalkozó orvost mennyire lepte meg?
Engem is meglepett, és nagyon sajnálom Ben Johnsont. Ugyanakkor ez a vizsgálati eredmény bizonyítja azt a tényt, hogy a doping vizsgálat alól a sztárok sem mentesek.
Mi lehetett a baj? Ben Johnson nem tudta, hogy az a szer, amit szed, az dopingszernek számít?
Nem tudom elképzelni, hogy erről ő nem tudott, hanem egyszerűen valamilyen komolyabb hiba történhetett egyrészt a szer dozírozásával, adagolásával kapcsolatosan, másrészt valamit bevehetett, ami a szernek az ürülését megakadályozhatta. És így elhúzódott a szer kiürülése a szervezetből, és emiatt lett pozitív a vizelet eredménye.
Nevezhetjük úgy, hogy műszaki hiba okozta Ben Johnson bukását?
Hát nevezhetjük annak is, hogy műszaki hiba okozta, bár én csodálkozom, mert ha ő ezt nem egyedül csinált, hanem voltak felkészítői vagy előkészítői, mint ahogy biztos, hogy voltak, akkor elképzelhetetlen, hogy egy ilyen világsztárnál erre nem számítanak. Tudnilik, a gyógyszer ürülését szinte egyénre szólóan meg lehet csinálni. Meg lehet vizsgálni, ki lehet pontosan mérni azt az időt, hogy mikor ürül ki ez a gyógyszer. Hogy ez Ben Johnson esetében nem történt meg, az elképzelhetetlen. Tehát valami hiba közben történt, és vagy a gyógyszer túladagolásával, vagy pedig a ürülésének a megzavarásával lehetett probléma.
Nekem úgy tűnik, hogy a verseny nem csak a versenypályán zajlik, hanem a laboratóriumokban is. Tehát van az orvosoknak egy csoportja, amelyik kitalálja a dopingszereket, és egy másik csoportja, amelyik megpróbálja ezt kimutatni. Hol tart most ez a rabló-pandul harc?
A harc az úgy áll, hogy van a laboratóriumban dolgozó szakemberek, akik arra hivatottak, hogy a legmodernebb módszerekkel olyan vizsgálati eredményeket produkáljanak, amelyekkel az egyes gyógyszereket vagy azok bomlástermékeit ki lehet mutatni a vizeletből.
Ben Johnson egy viszonylag új, egy divatos szert használt. Egyáltalán mennyire vannak a dopingban divatok?
Azt mondhatnám, hogy sporták specifikus dopingszerek vannak. Hát erre néhány példát fel tudok sorolni. A nehéz atlétikában elsősorban az anabolikus szteroidokat kedvelik, mert ezek fehérjét építenek be, növelik az izomerőt. A lövészek beta-blokkolót használnak, mert ez csökkenti a pulzusszámot, csökkenti a szívműködést, nyugodtabbá válik a kar a lövés alkalmával. Kerékpározók központi stimulásokat, idegrendszeri izgatókat használnak, és még sorolhatnám. Tehát vannak speciális dopingszerek sportágakra vonatkozóan.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, a szó ismét Moldovány Ákosé.
Nem azt akarjuk, hogy ez státuszszimbólumként működjön, hanem egy tényleg egy munkaeszköz legyen, és ehhez az kell, hogy azok kapják meg, akik tényleg használják.
És milyen áron körülbelül?
Külföldön 1500-2000 dollár közötti áron szerezhetők ezek pillanatnyilag be.
Tehát 150 ezer forinttal lehet számolni?
Nagyságrendileg összem, igen.
Még az ár ismeretében is elképzelhetőnek tartom, hogy meg fogják rohanni önöket. Erre fölkészültek? Tehát, hogy a hagyományos stabil telefonkészülékeket sokan ezzel próbálják majd helyettesíteni.
Én azt hiszem, hogy nem lenne szerencsés, hogyha ezeket a készülékeket erre akarnák használni, mert akkor elvonnánk a rendszert az igazi rendeltetésétől. Ha több jelentkező van, mint amennyi készüléket biztosítani tudunk, akkor nyilvánvalóan valami várakozási idővel itt is számolni kell. Azt figyelembe kell ugyanis venni, hogy a rádiótelefonhálózatnak az előfizetői készülékét nem a posta fogja adni, hanem az előfizetőknek kell megvásárolni.
Még mindig kísértenek ezek a régi, hát ilyen stílus utánzatú minták, amelyik hát eléggé bizonytalan formai megoldásokkal eléggé ízléstelenek. Tulajdonképpen minden ellene van, hogy az ember hosszabb időre rendezkedjen be a környezetébe.
Most ez azért kicsit furcsa, amit mond, mert még néhány évszázaddal ezelőtt, de még nagyanyáink is olyan bútort vettek, ami ha nem is volt éppen annyira kordivatja, de biztos, hogy több nemzedékre vásároltak. Ma pedig
Hát igen, talán technikailag is ezek elavultakká válnak, ezek a bútorok. Egy-két ilyen borzalmat, ízléstelenséget kivéve tulajdonképpen normálisabbak mindenféleképpen a bútorok, mint 4-5 évvel ezelőtt.
Szeretnék idézni az önök állásfoglalásából. Azt írják, tovább már nem elfogadható az a szakszervezeti magatartás, hogy lemondanak a béremelésről, hol az antiinflációs politika, hol a kibontakozás miatt.
A legtöbb bírálatot és a kritikát éppen a bérkérdésekben kaptuk, azzal ugyan egyetértve, hogy első helyre kell a munkánkban kerüljön az érdekképviselet és az érdekvédelem, de ezen belül kapjon főszerepet a bér és a bérkérdése. Kimutatható, hogy a kereskedelemben a bolti fizikai dolgozóknak közel 50-60%-a nem fizet személyi jövedelemadót, és
ez azt jelenti, hogy olyan alacsony a jövedelmük, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni, tehát a 48 ezeres határon alul vannak.
Ez egyértelműen azt jelenti, és úgy érezzük, ez a helyzet tovább nem tartható.
Én gondolom, hogy egyre több szakszervezetben fogalmazzák meg ugyanezeket az indokokat, és az elismerésen kívül másra nem nagyon számíthatnak.
Ez is igaz, de én azt hiszem, hogy mi nem mondhatunk le arról, hogy a dolgozóink amennyiben ilyen kereseti arányokkal ma már úgy fogalmaznak, hogy a bérekből nem tudnak megélni, napi 10-12 óra munkát végeznek, és ez a megélhetést nem teszi lehetővé. Ez ma már nem gazdasági kérdés, hanem politikai kérdésé vált a szakmában.
A kereskedelmi dolgozók fizetését 20 éve nem rendezték központilag. Többségük olyan keveset keres, hogy nem kell jövedelemadót fizetnie. Ezért volt központi téma a KPVDS mai tanácskozásán a bérhelyzet. Kipusztulás fenyegeti a százados fasort a népköztársaság útján. A 6. kerületi tanácsnak ma sem sikerült dönteni a fák sorsáról. Információs központ nyílt ma Budapesten, amely jelentősen segítheti dél-kelet-ázsiai üzleti kapcsolatainkat. 2-20 éves halt meg ma Esterzsébeten, mert egy kereszteződésből hiányzott a jelzőlámpa. Ady Endre verseit viszi magyar lakta csehszlovákiai falvakba a Komárnói Területi Színház. 2 év múlva itthon is kapható, 150 ezerért, a gépkocsiba beépíthető rádiótelefon.
Az új rendelet megszünteti majd az abortuszbizottságokat. A jövőben a terhesség megszakításról egy szakorvos és a terhesnő konzultációja alapján a család és nővédelmi tanácsadókban döntenek. Az új rendelet tervezett több jogos indokot nevez meg, mint a korábbi. Például ilyennek tartja az önálló bérlakás hiányát is. Fizetni a terhesség megszakításért a jövőben is kell, a differenciált díjtételek alapján, 1000-2500, illetve 5000 forintot. Szociális okból a térítés csökkenthető, illetve a tanács átvállalhatja. Megkívánják szüntetni a házasság előtti kötelező tanácsadást is, illetve úgy módosítják, hogy az anyakönyvvezető a házasulandóknak családtervezési írásos tájékoztatót nyújt majd át. Többen szorgalmazzák az egészségtan tantárgy bevezetését az iskolákban, de ezért az ötletért a Művelődési Minisztérium egyelőre nem lelkesedik. A képviselők ma több részletkérdésben egészítették ki a minisztérium elképzeléseit, amelyekről október végi ülésén dönt majd a minisztertanács.
Ezzel azonban nem csak a reál értelmiség anyagi és erkölcsi helyzetét akarja határozottan javítani. Amíg az értelmiség szakmájától idegen kiegészítő keresetre fecsérli idejét, nem tudja biztosítani a többszörösére felgyorsult fejlődés szakmai lépéstartását. A gyenge alkotások és termékek tovább gyengítik a gazdaság életképességét.
Mi, amikor az értéktermelést tartjuk, az első helyen a tevékenységünkben. Ezt nem tudjuk elszakítani a gazdasági környezet megteremtésétől és a reálértelmiség anyagi erkölcsi ösztönzésétől. Ez a kettőt együtt kell csinálni. Éppen azért van szükség az érdekvédelmükre, a gazdasági környezet megteremtésére, hogy több pénz legyen.
Mindez sok év óta jelezte a METESZ, de csak igen szerény eredményeket ért el a kormányzattal folytatott vitákban és eszmecserékben. Mit akar ma, amikor szaporodnak az érdek és csoportképviseletek?
Minket az is izgat, hogy ebben a versenyhelyzetben nehogy polarizálódjon, egymással szemben álljon maga a reál értelmiség, a reál és a humán értelmiség, az értelmiség és a munkásosztály. Mert ha valaha ebben az országban össze kell fogni a gazdasági kibontakozásért, akkor most kell összefogni.
A METESZ érdekvédelmi jogosítványt kér, de nem más érdekvédelmi egyesületek rovására. A hangsúlyt a szakmai, etikai érdekvédelemre helyezik. Az egyéni, szakszervezeti típusú érdekvédelmet pedig a szakszervezet feladatának tekintik, és kedvező intézésük érdekében szorosan együtt akarnak működni velük.
Adásunk idején még tart a központi bizottság ülése, ugyanis a tagok úgy döntöttek, hogy ma a munkát vélhetően befejezik. Jelenleg tehát még a vita folyik. Önök már tudják, hogy az első napi rendi pont a nemzetközi kérdésekről szólt. Szűrös Mátyás a központi bizottság titkára egy valóságos csomagot terjesztett a központi bizottság elé, méghozzá azért, mert az utóbbi időben rendkívül sok nemzetközi jellegű döntés született Magyarországon, kapcsolatok rendezése különböző országokkal, vitás kérdések megtárgyalása. Mondja, mennyire tudatos ez, és mennyire véletlenül jött össze, szóval mi egyfajta külpolitikai offenzívában vagyunk?
Természetesen ez teljesen tudatos. Még a korábbi nyitottságunkat is fokoztuk. A új szovjet, illetve szövetségeink külpolitikai filozófiájának szellemében nyitottunk. Megerősítettük a korábbi kapcsolatainkat, például Ausztriával, a Német Szövetségi Köztársággal, Olaszországgal még szorosabbra fűztük kapcsolatainkat, és eközben, illetve ezen túlmenően valóban egy nagyfokú nyitást hajtottunk végre a fejlett gazdaságú nyugati országok felé. Ebben a szellemben zajlott le Grósz Károly látogatása az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadában. Tovább erősítettük pozícióinkat Japánban és egy sor más országban. Tegnap írta alá a megállapodást a közös piaccal Marjai József miniszterelnök helyettes, és így tovább, tehát valóban ez egy izgalmas időszak volt. Összhangban, mint említettem, azokkal a törekvésekkel, amelyek jellemzőek a Varsói Szerződés tagállamainak egészére, mindenekelőtt a szovjet külpolitikára. Nagyon fontos volt a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének ülése júliusban, amely Varsóba zajlott le. Itt a hagyományos haderők és fegyverzetek leszerelésének kérdéseivel foglalkoztunk. Közismert ma már Magyarországon, hogy mennyire szeretnénk, ha Magyarország azon országok sorába tartoznék, amelyeknek a területén elsőként lesz majd leszerelés konkrétan. Ezen kívül szó volt a Grósz Károly főtitkár miniszterelnök NDK beli látogatásáról. Köztudott, ez már közismert valóban a magyar közvéleménybe, hogy a Német Demokratikus Köztársaság nekünk egyik legfontosabb partnerünk. Nekem azért is közel áll a szívemhez a Német Demokratikus Köztársaság, mert 6 évig dolgoztam Berlinben. 10 évig éltem én Moszkvában, 6 évig pedig Berlinben dolgoztam. Tehát ez az a két reláció, amelyet talán a legjobban ismerek. Ilyen kérdésekről volt szó. Ezen kívül, ami nagyon lényeges, hogy ebbe a nyitási folyamatba, a kapcsolataink fejlesztésének ebbe a folyamatába illesztettük be az Izraellel való kapcsolatok bővítését, illetve konzuli jogokkal ellátott kereskedelmi képviselet létesítését a koreai köztársaságban.
Ugye, hogyha én jól emlékszem, ne kerüljük el, avassuk be a nézőket is. Szóval azt mondták, hogy ugye nem volt nagy nemzetközi népszerűségünk emiatt, gondolok az észak-koreai tiltakozásra. Milyen szükségszerűségek hajtanak minket ilyenkor? Én azt hiszem, ön kimondta a szót, hogy részben a gazdaság is.
Igen, de mégsem ez a döntő. Ez tulajdonképpen beleilleszkedik a mi külpolitikai törekvéseink egészébe. Tehát, hogy a távol-keleti, a csendes-óceáni térségben is megvessük a lábunkat. A békés biztonság érdekében, illetve nem titkoljuk, hogy Dél-Koreával kapcsolatban komoly gazdasági célok vezetnek minket. Ma Dél-Korea, a Koreai Köztársasága a legfejlettebb gazdasággal rendelkező országok közé tartozik, és ezen kívül meg kell mondani, hogy a realitásokból indulunk ki. Tehát a magyar külpolitikának ez egy alapvető elve, hogy a realitásokból induljon ki. A tájékoztatóban is elmondtam, talán más alkalommal is szóltak már erről, hogy egyébként a két Koreával 67 ország áll kapcsolatban párhuzamosan. Tehát ez azért egy olyan tényező, amelyet mindenféleképpen célszerű figyelembe venni.
De van köztük szocialista ország, vagy mi vagyunk az első?
Szocialista ország nincsen közöttük, és az a képviselet, amelyet mi létesítettünk, még nem a diplomáciai kapcsolatok felvételét jelenti, de ebbe az irányba haladunk. És meg kell mondani, hogy Izraellel összefüggésben is mi a kapcsolatok teljessé tételének az irányába haladunk. Ilyen szempontból fontos volt, hogy itt járt Peres külügyminiszter, majd a közelmúltban Samir miniszterelnök magánlátogatáson. Ezek egy folyamatnak azért fontos állomásai.
Köszönöm szépen. A másik vendég itt ebben a rögtönzött stúdióban, miközben újságíró kollégáim már a szóvivői értekezletre várnak, Major László, a párt szóvivője. Hányan szólaltak fel eddig?
Mikor Szűrös Mátyással kijöttünk az ülésteremből, a 19. felszólalónál tartottunk a második napirendi
ponthoz. Ez belpolitikáról és a párt belső ügyeiről, a párt kérdéseiről szól.
Lukács János a KB titkára az előadó, a párt belső életének néhány időszerű kérdése és belpolitikánk néhány kérdése.
Én ezekben a felszólalásokban jócskán éreztem aggodalmat. Méghozzá aggodalmat azért, mert valahogy még mindig nem tiszta az, hogy merre tovább és mit akarunk pontosan csinálni. Szóval, mintha a központi bizottság tagjai nem csak maguk nem éreznék tisztán azt, hogy végül is hogyan fogalmazzuk meg a merre továbbot, tehát aggódnak azért is, mert a párt tagság is ezt szeretné bővebben.
Ez az állapot nem tűrhető. A helyi konfliktusok feltárása és kezelése elemi követelmény minden pártszervezettel szemben. Ennek értelmét és vezérfonalát azonban csak a párt általános társadalmi törekvéseiknek keretei között lehet és kell megtalálni. Kedves elvtársak! Az elmúlt hónapok eseményeinek minősítése terén sajátos, elsősorban a párton belüli probléma, a politikai munka szembetűnen elavult érték és mértékrendszere. Sajnos politikai munkának még sokak szemében a szervezeti mozgások számítanak, teljesítménynek a munkatervek összeállítása és menetrendszerinti teljesítése, mértéknek a rendezvények, a gyűlések, az ülések és a felszólalások száma. Olyan új mértékek szerint kell dolgoznunk, és ez a folyamat megítélésünk szerint a pártértekezlet hatásaként visszavonhatatlanul megkezdődött, amelyek egy politizáló párthoz illenek. A tájékozottság, a műveltség, a politikai kultúra, a demokrácia, a vitázni, megnyerni és hatni tudás mértékei szerint. Ha feladatainkhoz fel akarunk nőni, akkor ezen a téren is áttörést, fordulatot kell elérni. Ezzel és az elmúlt 4 hónap eseményeivel, változásaival összefüggésben emlékeztetni szeretnénk arra, hogy az országos pártértekezet vitájának és állásfoglalásának központi kérdése a politikai intézményrendszer átalakítása volt. A politikai bizottság úgy véli, hogy ezen a téren a pártszervek jelentős kezdeményezéseket tettek, és az állami szervek is sok tekintetben újszerű gyakorlatot honosítottak meg. Mindezek eredményeképpen májusi értekezetünk állásfoglalásával összhangban felszabadultabb, nyitottabb, demokratikus közélet van kialakulóban. A részletekben is a dolgok egészét tekintve is érzékelhető változás következett be. Kezdeményezésünkre Rövid időn belül kidolgozásra került a gyülekezési és az egyesülési jogról szóló törvénytervezete, és ma már széleskörű társadalmi vita tárgya. Elkészült és a közeljövőben nyilvánosságra kerül az új választójogi törvény tervezete. Megkezdődött az alkotmány felülvizsgálata. Kinyílt a tér a különböző érdekek és nézetek kifejtése előtt a tömegkommunikációs eszközökben. A gyülekezés és az egyesülés szabadságának meghonosodásával az alternatív gondolatok kifejezésének elvi lehetősége gyakorlati síkra terelődik. Figyelemre és támogatásra méltó folyamatok indultak meg a szakszeti mozgalomban és a kommunista ifjúsági szövetségben, amelynek eredményeként mindkét szervezet ez év novemberére jelentősnek ígérkező országos tanácskozást hívott össze. Az új helyzetnek megfelelő elgondolások kimunkálása folyik a hazafias névfronton belül is. A politikai intézményrendszer átalakítására, a jogrend megújítására tett kezdeményezéseink és gyakorlati lépéseink az országos pártértekezet döntéseire támaszkodnak, ami ezen a téren végbe megy, túlzás nélkül minősíthető igazi változásnak. Itt hosszabb folyamatról van szó, és ebből több dolog következik. Először is az, hogy a végleges eredmény nem érzékelhető azonnal, és ez türelmetlenség forrása lehet. Másrészt az, hogy a folyamat éppen a változások hordereje miatt már kezdeti stádiumában is törvényszerűen a vélemények polarizációját váltja ki. Ezt a párton belül is, kívül is egyaránt tapasztaljuk, aggodalom, zavar és értetlenség. Az állapotok úgymond ellenforradalom előtti hangulatként történő jellemzése épp úgy jelen van, mint a helyeslés, a bátorítás, sőt az eddigi lépéseink lebecsülése és a mindent vagy semmit radikalizmusa. Mi alapvető eredménynek azt tartjuk, hogy ma a korábbiaknál lényegesebben többen látják értelmét, véleményük, nézetük, javaslatai kifejtésének. A pártértekezeten elhatároztuk, hogy ezt ösztönözni, bátorítani kívánjuk. Természetesen nem kerülhetik el figyelmünket a veszélyek, egyes kétségkívül anarchikus, rossz irányban mutató jelenségek, a manipulációs törekvések. Ezeket kellő türelemmel és körültekintéssel, politikai munkával és a törvény eszközeivel vissza lehet és vissza is kell szorítani. Nem tartanánk azonban helyesnek, ha bármely oldal nyomására politikánk lényegén, fővonalán változtassunk. Javasoljuk, hogy a Központi Bizottság erősítse meg. Támogatja, hogy az állampolgárok az alkotmány és a törvények keretei között élhessenek politikai jogaikkal, beleértve az egyesüléshez és a gyülekezéshez való jogot. Helyeselje, hogy a kormány és az állami szervek ennek megfelelően járnak el. Célszerű ugyanakkor felhívni a figyelmet arra, hogy az alkotmányosság lényegi kritériumai közé tartozik többek között a Magyar Népköztársaság szocialista társadalmi berendezkedésének, valamint az MSZNP vezető szerepének elismerése, szövetségi kötelezettségeink tiszteletben tartása. Az eddig ismert politikai dokumentumaik alapján egyenlően nehezen ítélhető meg például egyes szervezetek viszonya az alkotmány ezen lényeges elemeihez. Ennek tisztázása az érintett szervezetek feladata. Úgy tartjuk, aki világos nyílt beszédet követel másoktól, az maga is beszéljen világosan. Fontosnak tartjuk, hogy ezekről a kérdésekről folytatódjanak a kormány, a Magyar Demokrata Fórum és más szervezeték képviselői között megkezdett konzultációk, a türelmes mindkét fél részéről építő szándékú megbeszélések. Másodszor. A Központi Bizottság húzza alá, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt viszonyát az egyes szellemi irányzatokhoz, tömörülésekhez és szervezetekhez a szavak a politikai deklarációk mellett elsősorban a tettek, cselekedetek fogják meghatározni. Az MSZNP kiinduló pontja változatlanul az, hogy a nemzet előtt álló problémák megoldása érdekében párbeszédre, a lehetséges együttműködési területek felkutatására törekszik. Célunk a nemzeti közmegegyezés újjáteremtése, és nem a nemzet megosztása. Figyelmünket ugyanakkor nem kerülheti el, hogy a különböző mozgalmakon belül munkálnak olyan erők is, akik a párbeszéd meghiúsítására, a feszültség érezésére törekednek, és kész helyzetek politikáját folytatják. Sajnálatosnak tartjuk, hogy egyelőre ez az irányzat hallatja elsősorban hangját a Fiatal Demokraták Szövetségében. Minden szervezet felelősséget visel azért, hogy deklarált céljait és módszereit a valóság hitelesítse, és az átfogó gazdasági, társadalmi és politikai reformok a politikai stabilitás megőrzése mellett teljesedjenek ki. A Magyar Szocialista Munkáspárt a maga részéről elutasítja az agresszív fellépést, az általa is igényelt új politikai kultúrához méltatlan módszereket, és támogatja a kormányt, az állami szerveket a törvényesség védelmében tett erőfeszítéseiben. Harmadszor. A helyi pártszervezetek az előbbiekben vázolt elvek szem előtt tartásával, a tagság tapasztalataira és véleményére támaszkodva, maguk mérlegeljék a működési területükön alakult különböző csoportok tevékenységét, a kialakítandó politikai viszonyt. Állásfoglalásaikkal orientálják a párt tagjait más szervezetek nyílt fórumain való vitázó részvételre. Tájékozódjanak azoknak a kommunistáknak a tapasztalatairól, akik a vitákon részt vesznek, vagy más módon személyes kapcsolatban állnak a különböző csoportok képviselőivel. Negyedszer. A központi bizottság szorgalmazza a szakszeti törvény kidolgozásának meggyorsítását. A munkavállalók kollektív érdekképviseleti jogainak, valamint a munkai konfliktusok megoldási mechanizmusának, köztük a sztrájk törvényi szabályozását. Az lenne célra vezető, ha ennek a munkának során építenénk a nemzetközi tapasztalatokra, összhangban a Magyar Népköztársaság kormánya által is aláírt nemzetközi egyezményekkel. Szükségesnek tartjuk ugyanakkor, hogy a központi bizottság mutasson rá. A munkabeszüntetések ma Magyarországon sem helyi, sem országos problémák tartós megoldását nem viszik előbbre. Csökkentik viszont az ország iránti nemzetközi bizalmat. Ha valahol gyenge az irányítás, nincs rend és fegyelem, szűkül a demokrácia, azt nem a munka hiányával, hanem a felelősség érvényesítésével, a demokrácia kiterjesztésével kell megoldani. Tisztelt Központi Bizottság! Megítélésünk szerint az elmúlt hónapokban a párton belül is jelentős változások indultak meg. Tagságunk jobban ismeri a korábbiaknál szélesebb összefüggésekben vizsgálja a lehetőségeket és a feladatokat. Az új vezetőség tevékenységét ugyanakkor kritikusan figyeli. Megváltozott a párt központi területi és helyi szerveinek munkakapcsolata. A részletekbe menő utasítások módszerével szakítva megkezdődött az áttérés a helyi és a területi szervek önállóságát tiszteletben tartó irányításra. Különösen szembetűző ez a központi bizottság és a területi pártszetek kapcsolatában. A központi bizottság, mint ismert, nem hozott határozatot arról, hogy az országos értekezett állásfoglalásának végrehajtását a megyékben és helyileg hogyan szervezzék. Hangsúlyozta, hogy erre azért nincs szükség, mert a pártértekezett állásfoglalása, szelleme, a központi bizottság azóta hozott döntései önmagukban adnak iránymutatást a párt szervezeteinek és a párttagságnak feladatai kialakításához és végzéséhez. A központi bizottság ugyanakkor ösztönözte, hogy a pártszervek, a párttagság kezdeményezésére, javaslataira építve, önállóan a formát is meghatározva, tekintsék át helyzetüket és határozzák meg feladataikat, tevékenységük megújításához megteremtve a szükséges feltételeket is. Annak tárgyszerű bemutatás, hogy mi történt ezen a téren, azért is célszerű, mert vannak, akik úgy vélik, hogy a változások úgymond megálltak a megye határon. Mit mutatnak a tények? A területi párbizottságok hozzákezdtek a pártértekezett állásfoglalásából adódó feladatok kialakításához, a testületek megújításához. Bizonytalanság tapasztalható azonban annak megítélésében, hogy erre milyen fórumon, milyen formában és milyen tartalommal kerüljön sor. Hajdú-Bihar megyében a párbizottság maga kezdeményezte megyei pártértekezet összehívását. Csongrád, Szabolcs-Szatmár és Vas megyében a párbizottság eleget tett a pártértekezet megrendezésé iránt mutatkozó igénynek. A párbizottságok nagyobbik része feladattervet fogadott el és munkacsoportot küldött ki a testületi tagok véleményének javaslatának összegyűjtésére, illetve jelölőbizottságot a választott és a tervezett személyváltozások előkészítésére. A vélemények, javaslatok összegezése után párbizottsági üléseken újították, illetve újítják meg a testületeket. A megyékkel együtt a helyi párbizottságok is elemzik munkájuk tapasztalatait. Több városban, köztük megyei városokban pártértekezet szervezésére kerül, illetve került sor. Az esetek többségében azonban a párbizottságülés keretében határozzák meg a teendőket. Megkezdődött az irányítási rendszer korábban elhatározott korszerűsítése. Erről az üzemi hivatali intézményi párbizottságoknál, a pártvezetőségeknél pártértekezleten vagy összevont taggyűlés keretében döntenek. Ezek fontos politikai események. Megvitatják az országos pártértekezet állásfoglalásával adódó feladatokat, és új végrehajtó bizottság nélküli párbizottságokat választanak. Ez a munka az év végéig befejeződik. Néhány városi és kerületi párbizottság is egy irányító testület létrehozását kezdeményezi. Kedves elvtársak! Bár sokan bírálták, úgy véljük mégis helyesnek bizonyult az a döntés, hogy a központi bizottság nem írta elő kötelezően pártértekezetek összehívását és a mérlegelést a helyi területi pártestületekre bízta. Sok helyütt éppen ez a mérlegelés indított el szenvedélyes politikai vitákat, amelyek messze túllépték a szervezeti ügyek kereteit. Megerősödött az a felismerés, hogy a régi módon nem lehet a politikai munkát folytatni. Mint több példa, legutóbb a debreceni városi és a Hajdú-Bihar megyei pártértekezet bizonyította, hogy a pártagsága képes magabiztosan és határozottan kézbe venni a mozgalom helyi ügyeit, megtalálja a megfelelő vezetőket, és gyötődve, vívódva a helyi politikában is kikényszeríti a fordulatot. Meg kell ugyanakkor állapítanunk, hogy ez a folyamat egyelőre nem az alapszervezetekre, hanem elsősorban a megyei és a városi szintre összpontosul. Az igaz, hogy nehéz vajudás közepette indult meg a szembenézés a helyi problémákkal és a teendőkkel. De ebben a keserves folyamatban igazi értékek is születnek. Olyan kezdeményezések és döntések, amelyek egészében megcsillan a pártértekezeten vázolt jövő, egy párt, egy igazi politizáló párt, amelyet mindannyian akarunk. A központi bizottság ezúttal is kifejezi, hogy támogatja és segíti a kezdeményező, a párt munkáját, saját tevékenységüket, jobbítani szándékozó párttagokat és pártszervezeteket. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a pártértekezet állásfoglalásának megfelelően joguk és kötelességük véleménynyilvánítani az irányító pártszervek és tisztségviselők munkájáról is. Felhívjuk a figyelmet egyben arra, hogy még oly nemes célok sem szentesíthetnek nemtelen eszközöket, a párton belül vitában nem tűrhető meg a kölcsönös fenyegetőzés, a rágalmazás, a személyeskedés, az elemi emberi, erkölcsi és politikai normák megsértése. A pártértekezeti megajánlási szakaszban feltéten és egységes támogatást élveztek megújulási szándékaink, elvi politikai megállapításaink. Mostanra azonban a kivitel eredményeként is bizonyos polarizáció indult meg. Némi leegyszerűsítéssel azt is mondhatnánk, vannak, akiknek azért apad a lelkesedése, mert megtörténik, amit elhatároztunk. Még másoké azért, mert csak az történik, amit közösen eldöntöttünk. És valóban, ismét sajátos kétfrontos küzdelem kellős közepén vagyunk. Sem azt az irányzatot nem fogadhatjuk el, amely helyteleníti a pártértekezeten született elhatározásokat, és az azok nyomán kibontakozó gyakorlatot, sem azt, amely a politika minden létező és működő elemét revízió alá kívánja venni. Ezzel összefüggésben megemlítem, hogy végső soron a szükséges reformok bevezetését is nehezítik azok a nézetek, amelyek a napi politikai meggondolásból az elmúlt 40 évről, mint egyetlen nagy tévedésről ítélkeznek. A vita, ha még oly szenvedélyes is olykor, éppen elengedhetetlen eszköze a közeledésnek, feltétele, ha önmagában nem is biztosítéka az egység megteremtésének. Érdekünk és kötelességünk tehát, hogy biztosítsuk a párton belüli véleménynyilvánítás szabadságát, az értelmes, felszabadult vita légkört. Ehhez jelentős mértékben hozzárulhatnak a tömegtájékoztatási eszközök is, amennyiben a rég várt és most általuk is üdvözölt önállóságukat, a nyilvánosságot szakmai igényességgel, felelősségérzettel és építő szándékkal párosítják, illetve kezelik. Kedves elvtársak! A vitákkal, a különböző nézetekkel és irányzatokkal a párton belül is hosszabb távon együtt kell élnünk. Ezt valószínűsíti az is, hogy számos nagy horderejű vállalkozásunk megvalósulása útján végső törvénykezési fázisba lép és új feltételeket teremt a pártszetek és a párt egész munkájához. Az országos pártértekezeten hitet tettünk amellett, hogy egy valódi politizáló párt megteremtésén fogunk munkálkodni, amelynek főerejét a közös politikai elvek és célok keretei között önállóan működő alapszervezetek adják. Úgy érezzük, hogy mind a politikai helyzet, mind a változó irányítási stílus új és igen tág lehetőséget nyitott az önálló politizálásnak. Nincs olyan országos vagy területi politikai kérdés, amelyben egy pártszervezet vagy alapszervezet ne lenne illetékes és véleménye ne számítana. Nincs olyan közéleti fórum és olyan társadalmi vita, amelyben ne lenne kívánatos a kommunisták bátrabb és nyíltabb fellépése. Nincs olyan kérdés a párt belső átalakítása terén, amelynek megvitatásában nélkülözhető lenne a kommunista közösségek tapasztalata, állásfoglalása és kezdeményezése. Javasoljuk a központi bizottságnak, hogy ebben a szellemben ösztönözze, bátorítsa alapszervezeteinket és a pártszervezeteket a politikai munka élénkítésére.
Köszönöm szépen. A másik vendég itt ebben a rögtönzött stúdióban, miközben újságíró kollégáim már a szóvivői értekezletre várnak, Major László a párt szóvivője. Hányan szólaltak fel eddig?
Mikor Szűrös Mátyással kijöttünk az ülésteremből, a 19. felszólalónál tartottunk a második napirendi pontnál.
Ponthoz ez belpolitikáról és a párt belső ügyeiről, a párt kérdéseiről szól.
Lukács János a KB titkára, az előadó a párt belső életének néhány időszerű kérdése és belpolitikánk néhány kérdése.
Én ezekben a felszólalásokban jócskán éreztem aggodalmat. Méghozzá aggodalmat azért, mert valahogy még mindig nem tiszta az, hogy merre tovább és mit akarunk pontosan csinálni. Szóval, mintha a központi bizottság tagjai nem csak maguk nem éreznék tisztán azt, hogy végül is hogyan fogalmazzuk meg a merre továbbot, mert aggódnak azért is, mert a párt tagság is ezt szeretné bővebben hallani. Ön is ilyesmit érzett?
Én nem éreztem azt, hogy a merre továbbot nem ismerni és nem tudná a központi bizottság, mint testület. Inkább egy olyan aggodalmat éreztem, hogy az elmúlt 4 hónap alatt talán kevesebbet mozdultunk előre, mint kellett volna. Mások viszont azt mondták, hogy korábban hosszabb történelmi időszakokban sem volt ekkora mozgás Magyarországon, és ezen a 4 hónapon egy pártprogramot, vagy akár egy kormányprogramot is számon kérni talán nem egészen korrekt dolog. Minden esetre a vita tükrözte azt az aggodalmat, jó értelemben vett aggodalmat, amely jelen van az egész magyar pártagságban. Visszatükröződött az is, hogy az önállósággal a helyi pártszervek egyenlőre nehezen tudnak mit kezdeni, azzal a demokratizmussal, amely a párt belső életében is jelentkezik.
Erre valaki azt mondta, hogy nincs jó alapszervi politika, ha nincs a pártnak odafenn jó politikája.
Ez biztos igaz. Tehát jó politikát kell csinálni a felső csúcsszervekben is, és az alapszervekben is. De hát amennyire látom és érzem, a pártban az a tendencia érvényesül, hogy ne piramisként építkezzünk csak felülről lefelé, hanem lentről felfelé építkezzen ez a párt, visszacsatoljuk az alapszervekben jelentkező problémákat, a tenni akarást, a véleményeket is.
Megfogalmazódott már is egy javaslat ezen a központi bizottsági ülésen a vitán, az, hogy novemberben a belpolitikai helyzetet ennél átfogóban tekintsék át.
Természetesen most a központi bizottság ülése előtti hetekben merült fel az az igény, hogy bővítsük ki a pártakönyvcserének a tapasztalatait, foglalkozunk néhány olyan kérdéssel, amely izgatja az ország lakosságát és az egész párt közvéleményt is a belpolitikából. Így született ez a napi rend, kibővítve.
Mondjon a vitából még néhány ilyen izgató kérdést akkor.
Izgató kérdés, hát a legizgatóbb és legáltalánosabb kérdés számomra megfogalmazott a vitában, hogy keressük az új nemzeti közmegegyezést. A párt keresi, és egy új helyzetben. Volt egy korábbi közmegegyezés, annak voltak alapjai, de az egész magyar társadalom és a gazdasági alap is mozgásban van. Ezt a pártnak, mint vezetőerőnek észre kell venni, és ez az új helyzethez kell alakítani a szövetségi politikáját, és így kell egy olyan konszenzust elérni, hogy a magyar társadalom önbizalommal folytathassa ezt az utat is mehessen előre.
Mikor én kiléptem a teremből, akkor Berecz János beszélt, és ő azt mondta, hogy mindazokat a mozgásokat, reformokat, amelyek most az országot, ha úgy tetszik, megbolygatják, a párt kezdeményezte. És ez tény. Vajon a párt a jövőben is erre az offenzív politikára készül?
Sokan mondják össze, hogy defenzívában vagyunk. Én nem hiszem azt, mert valóban ez a reformpolitika, a megújulás az a pártból indult ki, nem a párton kívülről, nem a párt ellenére, hanem a párt akarata szerint. Szeretnénk folytatni ezt.